Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Valas Rádióban.
Szeretettel köszöntünk benneteket, mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnereim, két gyönyörű hölgy, 9. osztályból, Sziládiból, kérlek mutatkozzatok be.
Köszöntelek titeket, Szilágyi Gabriella vagyok.
És a 2. számú hölgy.
Sziasztok, én Pauna Petra vagyok.
Ahogy készültünk a riportra, arról beszélgettetek, hogy azért kezditek megszokni a szereplést, hiszen a gólyatáborban is nyilatkoztatok. Hát Gabi az pedig már teljesen gyakorlat, nem is tudom hányadszor nyilatkozik a rádióban. Őszi szünet után vagyunk egy héttel, és nyilván ilyenkor az egyik legtermészetesebb kérdés, hogy hogy töltöttétek az őszi szünetet, mit csináltatok, Petra?
Hát én vasárnap voltam Csongrádon.
Rokonok?
Igen, temetőben voltunk. Legfőképpen igazából otthon pihentem. Az őszi szünet utolsó két napján az unokaöcsém nálunk volt, és igazából temetőben voltunk, meg ilyesmik. Nem túl sok mindent csináltam, de jó volt így.
Kipihenni magad. Mekkora ünnepség, milyen jellegű szokások társulnak a családban a halottak napjához?
Hát kimegyünk a temetőbe ilyenkor a hét elején, rendbe tesszük, lesöpörjük, virágot viszünk, aztán pedig a minden szentekkor pedig gyújtunk gyertyát, és olyankor igazából már este szoktunk kimenni, mert akkor szép a temető.
Mekkora család gyűlik össze? Tudom, hogy Félegyházán például én ott tapasztaltam, hogy 15-20 fő is összegyűlik, tehát viszonylag nagy rokonság járja végig közösen a sírokat. Nálatok mi a szokás?
Nem szokott nagy család összegyűlni, így külön mennek a mondjuk nagynénémék, és így külön megyünk, én a szüleimmel szoktam menni.
Értem. Gabi, nektek hogy telt a szünet? Neked hogy telt a szünet?
A hétvégén volt öcsém születésnapja, azt megünnepeltük. Igazából a szünetben nagy részt pihentem, de mi is voltunk a családommal temetőben, ahol gyertyát gyújtottunk, átjöttek rokonok, és kifestettük magunkat, és úgy tartottunk egy kis halloweeni bulit.
Tehát akkor nem is a barátnőkkel, hanem a rokon csapattal?
Hát igen.
Kevesen tudják, hogy igazából a Minden Szentek ünnepe ugye november 1-e, akkor szokták a sírokat meglátogatni a magyar szokások szerint, és a november 2-a az a halottak napja, ugye ahhoz kapcsolódik ez a kicsit Amerikából átvett szokás, amilyen vidám tökfaragással bulival kapcsolatos. Akkor mind a kettő volt nálatok, Gabi. Szabadidő, hiszen azért az őszi szünetben az ember a szabadidejét is jobban beoszthatja, mint iskolaidőben. Milyen szabadidős elfoglaltságaitok vannak? Erről faggattam az elmúlt hetekben is a diákokat.
Szabadidőmben legfőképp sorozatokat szoktam nézni, vagy pedig zenét hallgatni, vagy csak elmélkedni a szobámban, de egyébként szabadidőmben szeretek bemenni mondjuk a városba sétálni, meg egyszer találkoztam a barátaimmal, ezt elfelejtettem mondani.
Sorozatok közül melyik a kedvenced?
Ez nagyon nehéz kérdés, mert nagyon sokat nézek egyébként. Nem tudok kiemelni. A vámpírnaplókat azt igen, mert azt hozott ki belőlem a legtöbb érzelmet, meg vannak benne ilyen filozófikus gondolatok, amik egyébként lehetnek hasznosak.
Ez nagyon megfogta a gondolataimat, hogy egy csomó érzést kihozott belőled, én néha azt érzem, hogy sokkal jobban szeretnék érezni. Tehát annyit rohanunk, és annyira észre koncentrálva dolgozunk, hogy az érzéseknek néha teret kell adni. Ugye pont abban a korosztályban vagytok 14-15 évesen, hogy még nagyon hevesen meg tudtok élni érzéseket. Például együtt sírsz egy szereplővel, vagy mesélj erről?
Történt már ilyen igazából. Sorozatot akkor szoktam nézni, mikor szeretném a gondolataimat mondjuk elterelni, mert ilyenkor csak arra fókuszálok, és egyébként utána mondjuk, ha szomorú vagyok, és akkor nézek, akkor sokkal jobban érzem magam. És tényleg vannak benne olyan megható pillanatok, amikor tényleg elérzékenyülök, és volt olyan, hogy így folytak a könnyeim egy résznél.
Hát ez nagyon, nagyon jól hangzik. Azt gondolom, hogy erre mindenkinek szükség van egy kis érzéskarbantartásra, átélésre. Gabi, neked?
Nem vagyok egy túlságosan nagy olvasós típus, viszont olvastam sokat az őszi szünetben. A kutyámmal töltöttem több időt, mivel így, hogy itt az iskola kicsit kevesebbet tudtam vele foglalkozni, úgyhogy most ezt bevótoltuk.
Azt hittem, a kutyáttal olvastatok, már meg is lepődtem, mondom, itt azért nem akármilyen kutyáról van szó. Milyen kutyáról van szó egyébként?
A labrador és német juhász. Keverik.
Mit szoktatok játszani a kutyával?
Hát általában dobálom neki a labdát, vagy fogok jutalomfalatot, és akkor megcsinálja a feladatokat, és akkor ugye, ha megcsinálja, akkor adok neki, vagy elmegyünk sétálni, vagy sokszor volt, hogy nyáron kimentünk, van Keszeln egy tó, és akkor oda bedobom neki a labdát, és visszahozza, és akkor ott fürdik.
Ez igen. Tanultad valahol, hogy hogy kell kutyát idomítani?
Igazából 10 éves voltam, mikor nekem lett kutyám, szóval igazából így magamtól jöttem rá, hogy így hogy kell tanítani.
Ezzel fogjuk folytatni, ez engem nagyon érdekel, mert én például nagyon nem tudom nevelni a kutyáimat, és azt gondolom, hogy ezt csak iskolába tudják megtanítani, de vannak itt ős tehetségek. Maradjatok velünk, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Pavuna Petrával és Szilágyi Gabival.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Önindító. A kutyaidomításnál tartunk. Gabi mesélte itt nagy megrökönyödésemre, hogy egészen jól tudja idomítani a kutyáját mindenféle kutyaiskola nélkül. Azt mesélted, hogy 10 évesen úgy ösztönösen rájöttél, hogy hogyan kell. Adjál egy-két tanácsot, mert szerintem nagyon sokan vagyunk, akik úgy magunktól nem nagyon megy ez, hogy hogy kell egy kutyát idomítani. Leginkább ők idomítanak bennünket.
Igazából már elég régen volt, szóval pontosan már én se tudom, viszont kell tudni ugye fegyelmezni is, szóval azért valamilyen szinten mégiscsak rá kell szólni, ha rosszat csinál, viszont sokkal hatékonyabb, hogyha mikor jót csinál, akkor inkább jutalmazzuk, és akkor szerintem sokkal jobban fogja tudni utána, hogy mit kell.
Ez mint a pedagógia. Tehát kereteket kell adni, szeretni kell, és jobban járunk, ha jót jutalmazzuk, mint hogyha a rosszért megbüntetjük. Elárulta Petri, neki is van kutyája, neki nem annyira jól megy velem együtt a kutyaidomítás. Milyen kutyád van és mit tud?
Labrador, a neve Dina egyébként, és...
Ezért nagyon sátánosan hangzik.
Nem az, mert egy nagyon barátságos kutya, tehát hogyha bejönne egy betörő, szerintem vinne neki labdát, vagy valami.
Nem árulják el, hol lakik, Petra.
Szóval arról van szó, hogy már megtanítottam arra, hogy üljön és feküdjön. Amikor mondjuk eldobom a labdát, még régebben visszahozta, most már nem hozza vissza, vagy hát visszahozza, csak nem adja oda, és így avval szórakozik velem, hogy ő nem adja oda, és elhúzza a fejét, mikor nyúlok érte. De mikor meglát, akkor az az első, hogy megfog egy levelet, vagy akár kitép egy csomó füvet, és odahozza nekem, mint valami ajándékot, és akkor ebben üdvözöl. Egyébként ennyi a tudománya.
Annyira aranyos. Azt mondják, hogy az állatokat talán azért is szeretjük olyannyira, mert pontosan azt kapjuk, amit látunk. Őszinték, ha szeretnek bennünket, és egy csomó kitépet fűcsomót kapunk, akkor biztosan tudjuk, hogy a szívük közepébe vagyunk. Egyébként az én kutyám is nagyjából ennyit tud. Ja, és hatalmas lyukakat tud ásni a kertbe. De a heves bólogatás, akkor ezek szerint a tieitek is működteti ezt a tudományát.
Igen, apa egy csomószor arra ment ki reggel, hogy van 3 lyuk a kertben, és volt benne mindig egy kavics. Szóval valószínűleg az a logika, hogy ás egy lyukat, és abba beletesz egy kavicsot.
Mi még nem jöttünk rá, hogy miért ásnak lyukokat, de most már akkorák, hogy barlangrendszernek minősülnek, és lassan összeérnek a nagy barlangok, hihetetlen. Mondjuk teszi ez az esőtlen idő is, mert olyan száraz a talaj, hogy képesek ilyen nagy lyukat ásni. Közben Gabi is kapcsolódik a lyukakhoz.
Szóval nekünk a terasznál van egy lépcső, ahogy jön le, és az alatt mindig ás egy nagy lyukat, és volt már, hogy betemettük, és újra pontosan ugyanúgy kiásta, és egyszer az öcsém belemászott, és hát majdnem a válláig ért a lyuk, szóval én nem tudom, hogy hogy ásott le oda, és mindig, mikor visszatemetjük, újra kiásra, és nem tudom, hogy mi van ott, de már azt nézzük, hogy lassan leszakad a lépcső a lyukba.
Teljesen tudok azonosulni, körülbelül így néznek, csak nem épp a lépcső alatt. Amiről beszélgetni fogunk, terveztük, vagy legalábbis én terveztem, és a lányok belementek, hogy egy kicsit az udvarlási szokásokról beszélgessünk, hogy mit láttok korosztályotokban. Mennyire jellemző, hogy ugye 9. osztályról beszélünk, hogy vannak párkapcsolatok, vagy épp nincsenek?
Vannak párkapcsolatok. Volt is egy pár most így rögtön szeptemberben.
Ez azt jelenti, hogy neked, vagy pedig a társaid között láttad, hogy alakultak kapcsolatok?
Társaim között pár embernek alakult kapcsolata, meg nekem is, de szóval volt valami alakulóban, aztán hirtelen vége lett.
Gabi, te hogyan látod, mennyire jellemző, hogy alakulnak párkapcsolatok? Főleg ebben a korban, tehát ez a 9-es kor. Ekkor jellemző, hogy elindulnak, vagy már korábban?
Szerintem főként 9-ben, mivel alsóban ugye még elég éretlenek a fiúk, meg még szerintem itt 9-ben is. Szóval szerintem főleg itt kezdődik el.
Akkor jó helyen tapogatózunk, innen fogjuk folytatni. Ez nem egy könnyű téma, úgyhogy valószínűleg ezt több héten keresztül fogjuk majd taglalni. Hogyan látjátok ti a saját korosztályotoknak ezt a kérdését? Hamarosan visszatérünk, és Szilágyi Gabival, Pauna Petrával beszélgetünk tovább.
Önindító. Pályakezdő fiatalok magazinja a Halas Rádióban.
Párkapcsolatokról, azok alakulásáról, elindulásáról beszélgettünk Pauna Petrával, Szilágyi Gabival a Sziládiból. Petra nem értett egyet teljesen Gabi, hogy Gabi azt mondta, hogy 14-15-9-ben indulnak el igazán tömegesen az udvarlások vagy a párkapcsolatok. Petra azt mondta, hogy ő úgy tapasztalta, hogy már valamikor korábban az ő iskolájában, mesélj.
Az én iskolámban már szinte 5-től voltak kialakulóban, vagy éppen már kialakult kapcsolatok, és évről évre egyre több ilyen alakulóban lévő dolog jött létre, és akkor, ahogy értek az emberek, úgy egyre jobban úgy érezték, hogy szívesen ismerkednének.
Tehát, hogy szívesen járnának egymással. Mit jelentett konkrétan, hogy mondjuk osztályonként 2-3 szerelmes pár is kialakult, vagy együttjáró pár, nevezzük így, vagy csak egy ilyen nagyon kis lelkes fiatalember volt, vagy ez több párt jelent?
8-ban már volt több pár, de nem úgy, hogy mondjuk évfolyam társak, vagy egy iskolába járók, hanem csak tudtam róla, hogy mondjuk iskolán kívül kinek van valakie.
Gabi, azt mondtad, hogy nálatok ez sokkal kevésbé volt jellemző. Miért? Tehát ott még nem nagyon voltak szerelmes párok abban a suliban, ahonnan te jöttél.
Igen, szóval ott olyanok voltak a fiúk, hogy igazából így belepirulás nélkül annyit se tudtak mondani egy lánynak, hogy szia, és talán az egész iskolában volt 6 ember, akinek volt normális párkapcsolata.
Tehát, hogy gátlásosak voltak. Ez a fiúkon múlik csak? És akkor már kanyarodhatunk egy kicsit a saját korosztályotok felé, hogy hogyan zajlik majd párkapcsolat, hogy indul el szerintetek normálisan?
Normálisan úgy indulna el, mondjuk, hogy ha valakinek megtetszik valaki inkább fiúnak, akkor mondjuk oda megy, beszélget, megismerik egymást, találkoznak akár kettesben, és akkor így alakul. De mostanában inkább úgy van, hogy mondjuk ráír a lányra, aztán élőben már nem is köszönnek egymásnak.
Volt már ilyen tapasztalatod, hogy valaki rád írt, vagy barátnődnek ilyen tapasztalat, hogy ráírt egy fiú, aki szimpatikus volt neki, már elkezdett valami alakulni, és közben élőben meg semmi?
Igen.
Határozott tapasztalatok. Gabi, szerinted hogy lenne normális? Te hogy tudnád elképzelni, hogy klassz lenne, működne?
Szerintem is úgy jó, hogyha a fiú a kezdeményező, szóval azzal nincs semmi probléma, hogyha először mondjuk Facebookon ír rá, de hogyha csak ott tudnak beszélgetni, akkor az nem egy túl jó dolog.
Mennyire nehéz a gátlásokon átlépni? Mennyire merittek mondjuk akár ti is kimutatni az érzéseiteket, vagy hogy tetszik egy fiú nektek? Mennyire lehet bátorítani?
Hogyha valaki tetszik, akkor én azt így nem tudom hova tenni, szóval nem tudom, mit tegyek.
Zavarba jössz te is?
Igen.
Én nagyon tudok azonosulni ezzel. Én emlékszem, hogy egész gimnazista korom alatt, ha egy fiú tetszett, és megjelent a közelembe, annyira ideges voltam, hogy nem hallottam. Egész egyszer elment a hallásom, és beszélt hozzám a drága, és fogalmam se volt, hogy mit mondott.
Hát szerintem én is így vagyok vele.
Akkor azért megértjük egy kicsit a fiúkat. Gabi, te sokkal bátrabbnak tűnsz sok más tekintetben. Szereplésekre is mindjárt nagyon hamar vállalkozol. Ezen a területen te mennyire vagy bátor?
Régen azért könnyebben voltam vele, de aztán...
Most már gátlásos lettél.
Hát igen, mert így aztán sose volt semmi, és így nem tudom, szóval...
Mennyire mered kimutatni te az érzéseidet? Tehát ha tetszik egy fiú, mennyire mered vele úgy közölni? Vagy neked is elmegy a kép meg a hang?
Hát igazából, hogyha már így jobban megismerem, meg megkedvelem, akkor rá tudom neki mondani, de addig, amíg én se vagyok biztos benne, hogy tetszik-e, addig inkább magamba tartom.
A Petra azt mondta, és ez végül is egy jó, jó dolog, bár nálam soha nem így működött, tehát mindig előbb halálosan szerelmes voltam, és utána persze nem mertem vele elkezdeni beszélgetni. Mondtad, hogy érdemes először beszélgetni, megismerni, mesélj erről, ez annyira jó lenne, ha így működne, hogy ez működhet így is szerinted? Van úgy, hogy egy beszélgetés után lesz valaki szerelmes?
Biztos, hogy van ilyen, mondjuk, hogyha csak barátként tekint rá, tekint a fiúra, vagy ha tekint valaki valakire. És aztán pedig rájön, hogy amúgy mennyire egy ilyen csodálatos ember. És
egyre szimpatikus ember.
Igen. Aztán mondjuk lehet, hogy megváltozik a véleménye, de akár hogyha nem, akkor simán kialakulhat valami.
Na, ez egy nagyon érdekes téma. Reméljük, hogy ezt folytatni fogjuk. Én kívánok nektek nagyon szép hetet, tanévet, és hát reméljük, hogy sok barátot, illetve esetleg szerelmet fogtok találni. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Pauna Petrát és Szilágyi Gabit hallottátok.
Sziasztok!
Sziasztok!